kenarı. Hát amikor megérkezett az Erzsinek az e-mailje egy pár héttel ezelőtt, gyorsan elővettem a térképet, hogy hol van cső. És akkor megtaláltam, és én nagyon sokat járok errefele, csak éppen egy úttal arrébb a Szekszárd-Székesfehérvár vonalon, úgyhogy ó, mindjárt tudtam, hogy merre van csőz, de azért GPS kellett, hogy ide találkozni. És nagyon-nagyon jól esett megnézegetni a gyülekezetnek a honlapját, és akkor nagyjából összeállt bennem, hogy itt a Soponyai, meg a Csőszi gyülekezet az igazából egy, csak két helyen van. Tehát a Szentháromság is egy és három, tehát nem probléma, hogy egy gyülekezet és mégis kettő. És akkor láttam szép fotókat az elmúlt éveknek a táborozásairól, meg különféle megmozdulásairól, és úgy meglepődtem. És hú, az nem semmi, ami történik ezen a vidéken, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ilyen kis aktív gyülekezeti életet éltek, és ott minden korosztály jelen volt, figyeltem, hogy nagy bogrács, kondér, meg gyerekek, meg tavicskázás, meg közös munkák. És hát egy kicsit sajnálom is benneteket, hogy egy kedves lelkésztől váltatok meg, talán most egy pár hónapja. Hát én ennek a másik oldalát érzem, mert én is nemrég váltottam gyülekezetet, úgyhogy lelkész oldalról is tudom, hogy nem csak a gyülekezet sír, a lelkész is sír. Tehát másokban meg öröm, tudjátok, ahova ment az előző szolgáló, ők meg örülnek. Úgyhogy aztán majd ti is fogtok örülni, mert előbb-utóbb csak lesz állandó lelkészetek. Úgyhogy nem vagyok képben, hogy ki kicsoda, és mi minden történt, de egy kis ítélőt azért összegyűjtöttem, úgyhogy jó, hogy a honlapot csináljátok. Ez fontos. Oda jött a két parancsolat, és gyertek be. Megvárjuk őket, hiszen hadd részesüljenek minden többől ők is. Magunkról egy pár mondatot, mielőtt az Isten igéjével foglalkoznánk. Ugye középső fiammal Áronnal jöttem, most már megtehetem azt, hogy sofőrrel járok, és az a jó egy bizonyos idő után, hogy már az ember elmer aludni az anyós ülésben. Nem egyből történik, azért kell egy másfél-két év legalább, ami mellette vagyunk a sárcoknak. Utána már az ember elmer tunyadni. Most már én eltunyadtam idefele. Unalmas az autópálya arról a részről. Három fiunk van, a legidősebb már megházasodott. Áron a középső egyetemista, és van a kicsi, hát ő is most már 19,5 éves, és jó hét múlva itthon lesz, hála Istennek, kim van Norvégiában, ott tanul, úgyhogy nagyon már hiányzik. Nem gondoltam, hogy ennyire fog tudni hiányozni, de úgy, egy darabig még úgy, nem számít, két hetente beszéltünk egy rövidet, nem számít. Most már úgy várom, hogy csodában, mikor telik már ez az idő, hogy jöjjön haza. Feleségem óvonő, és mi Pécelen lakunk, de nem Pécelen szolgálunk, hanem Pakson van gyülekezetünk, egy ottani pünkösdi gyülekezetnek vagyunk a vezetői, a lelkésze. És nem régóta, januárban lettem Pakson lelkész, előtte két évig egy gyülekezeti tanácsadó mentor voltam. Aztán úgy összemelegettünk a testvérekkel, náluk 7 vagy 8 éve nem volt már lelkipásztor. És hát az volt a mentorálásnak az egyik célja, hogy előkészítsük a gyülekezetet és egy lelkésznek a fogadására. Hát aztán addig járt a korsalk útra, amíg bevezették a vizet. De nagyon jól érezzük magunkat, teljesen más típusú munka. A Pécel a pünkösdi viszonyok között, azért ez egy nagy gyülekezet volt, 200-300 fő között van az aktív gyülekezetbe járó létszám. Ez a mi felekezetünkben nagynak számít, és annyi egy ember ott is van. És egy aktív, dinamikus nagyvárosi típusú gyülekezet. Most ehhez képest elmentünk egy vidéki kisvárosba, 31-40 fős gyülekezetbe, és nagyon érdekes az, hogy többen kérdezték tőlem az elmúlt hónapokban, hogy nem ciki ez, nem kellene ezt egy ilyen nagy és pörgős gyülekezet után elmenni kicsibe és vidékibe. És egyáltalán nem. Sőt, szakmailag nagy nagy kihívás. Lehet, hogyha egy kis vidéki városból mentem volna a Pécsi gyülekezetbe, akkor az lenne kihívás szakmailag, hogy hú, hát hogy lehet ezt jól csinálni. De most ez szakmailag nagyon nagy kihívás. Hogyan lehet egy ilyen kis közösséget felépíteni, növekedési, nem mondom, hogy pályára állítani, mert azon van egyébként, de segíteni a növekedésben, a belső növekedésben, a létszámra növekedésben, hogyan lehetne megtalálni mondjuk a Magyarország negyedik leggazdagabb városának a helyünket, hogy segíteni tudjunk, mert Paks az negyedik leggazdagabb város, az egy főre jutó városi bevétel, most jött ki a statisztikai hivatal, hogy 3 hete vagy egy hónapja hozta ki, hogy Telki a leggazdagabb magyar város, utána Üröm, utána Csopak, és negyedik Paks. És hát tudjátok, amikor nem arról van szó, hogy senkinek nincsen munkája, hanem mindenkinek van munkája. Nem arról van szó, hogy nincs pénze semmire a városnak, hanem mindenre van pénze. Akkor hát van egy-két szegény ember, de mindenki őket akarja segíteni. Mit lehet ilyenkor csinálni? De most a gyülekezetünknek ez egy komoly kihívás, hogy hogyan tudjuk megtalálni a helyünket, amiben szolgálni tudjuk a várost. Hát azért tudjátok, ez úgy van mindig, hogy a felszínen az állat, hogy minden rendben van, mikor úgy mögé mész, akkor azért vannak nagyon nagy bajok. Csak elmondok egy konkrétumot, hogy azért sokkol bennünket egy-két helyzet. Gyülekezetünkkel szemben lakik, vagy van egy család, és egy 2 hónappal ezelőtt meghalt a 36 éves fiú. De nem is akárhogy halt, hanem lelőtték. És nem is akárhogyan lőtték le, hanem a Pécsen volt egy ügyvéd barátnője, élettársa, szeretője, mit tudom én ki, és az ügyvédnőnek az előző szerelme féltékenységből előtte a 2 szerelmes párt a saját lakásukban. És ez egy kivégzés történt. Na most a gyülekezettel szemben, akik egy vallásuk van szemben előknek, mert megkeresztelték őket, de abszolút nem foglalkoznak se Istennel, se vallással, se templomban, semmivel. És ez egy ilyen családban ezek lelőik a fiúkat, ez egy hatalmas sok. És szóval vannak ilyen sebek a társadalomnak a testén, és ezek belépési pontok. Tehát én nem kívánom, hogy ilyen sebeket találjunk most Paks városában, de az imádkozunk, hogy találjon a gyülekezetünk a helyét. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon komoly kihívás. A másik, hogy fontosnak látunk a saját szerepünkben, vagy a szolgálatunkban, az a Krisztus testének az egysége, a keresztények egysége. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én a saját oldalomról minden idősebb leszek, most már elmúltam 49, tehát már mondhatom azt, hogy az életemet a felén túl vagyok, annál inkább rájövök arra, hogy mennyire szűklátókörűen születik az ember, vagy mennyire szűklátókörű az a mikrovilág, amiben létrejön, elindul és benne él. Én talán azt hiszi, hogy gyakorlatilag a térképet is ő körülte rajzolták meg. Egyébként biztos figyeltétek már azt, hogy ha előveszel egy térképet, egy világtérképet, akkor általában a saját országodon a legközelebb és legnagyobb benne. Hogyha veszel egy németországi térképet, akkor ott Németország van a közepén. Egy oroszországi térképet, Oroszország van a közepén. Az amerikaiaknak Amerika van a közepén. Az ausztráloknak fejedet helyre van állítva, ők vannak a közepén. És igazából ez azt sugallja, hogy valahogy magunkból indulunk ki, és magunkhoz mérünk mindent. És hát így van ez a Krisztus testén belül is, hogy a saját gyülekezetünket tartjuk a legjobbnak, a saját felekezetünket a legigazibbnak. Remélem, így vagytok. Én így voltam vele hosszú időn keresztül, hogy a többiek azok a futottak még kategória, hát pekesek, rosszkor, rossz helyen születtek, mi vagyunk az igaziak. És minél több embert ismerünk meg, és minél több élet élünk meg, annál jobban rájövünk, hogy édes Istenem, bocsáss meg ezt az ostobaságot. Tehát bennünk van ez a fajta sovinizmus, és bizony ezt törni kell Istennek, és törni kell, néha embereken keresztül is törni Istennek, meg különböző módon, hogy csak úgy lássuk magunkat, mint egy hely a térképen, de hát a térkép sokkal nagyobb, mint amilyen mi vagyunk. És a Krisztus testében is. Igen, az a gyülekezet, az a közösség, az a felekezet, az egy rész, fontos rész, de csak egy rész. És ahogy az Úr Jézus mondta, hogy hát sok nyájam van még nekem, vannak más apok is, és azokat is majd vezetnem kell, hogy bizony, ahogy egyre több keresztényt ismerünk meg, és egyre több Istenért élő keresztény, rájövünk arra, én legalábbis kezdek rájönni arra, hogy Jó, hát kell valakinek lenni, tehát van egy vezetékneve az embernek, hogy református, vagy pünkösdi, vagy katolikus ez a vezetékneve, de azért egymást igazából személy nevén ismerjük meg. És hogy ő. És az egymásra való közösség, az egymásra való kapcsolatunk, az meg rendkívül fontos. Tudjátok, sokszor így van, hogy ja, abból a családból származik, azok olyanok. Ez a tipikus római Giulia dolog, hogy a Capulettek, meg a Montagok, az. De ha megismert egyet a Capulett vagy a Montagok közül, hát az Rómában, az más. Az. És ezért szükséges, hogy megismerjük egymást. Egy-egy gyülekezet egy másikat, egy-egy személy egy másikat. Mert amikor egymást ismerjük meg, és rá ismerünk arra, hogy hogyan látja a másik az Istent, hogyan ismerte meg, hogyan gondolkozik róla, hogyan érez, hogy milyen átéléseken ment keresztül, milyen nehézségei vannak az életben, mikkel kell megbírkoznia, és abban hogyan tudja megmutatni az Istenhez való ragaszkodását, hogyan tudja beleélni a világba a szeretetet, az együttműködést, a tiszteletet, az úgy más. Akkor már nem csak mint egy falusi, vagy mint egy városi, vagy mint egy katolikus, vagy evangélikus, vagy egy pünkösdi, akkor nem úgy ismerjük, hanem úgy, hogy testvér. És ez a lényeg, hogy testvér. Úgyhogy testvérének köszönöm kell benneteket szeretettel. És mielőtt az igéből olvasunk, hadd imádkozzunk. Jó, hajtsuk meg a fejünket. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy így hívhatunk, így nevezhetünk, hogy mennyei atyánk. És hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és egymásnak a testvérei vagyunk. És köszönjük, hogy a te nevedben lehetünk együtt ma. Csak te miatt jöttünk össze. Uram, ha téged nem ismertünk volna meg, egymást valószínűleg nem is ismernénk. De miattad ismerjük egymást is, és miattad találkoztunk most is. És köszönjük, Uram, neked ezt az estét, és ezt a lehetőséget. És kérünk téged, hogy hadd nyíljon meg a szívünk egymás felé, és hadd nyíljon meg a szívünk te felé, és amit te szeretnél a mai napon velünk megértetni, amit üzenni akarsz, arra nyitottak vagyunk, hogy befogadjuk. És nem csupán befogadjuk, hanem akarunk cselekedni a szerint. Uram, áradjon ránk a te kegyelmed, a te jóságod, a te szellemed, a te életed. Kívánunk, Uram, téged. Kívánjuk, hogy betöltsél bennünket, hogy megtöltsél bennünket. Uram, kívánunk úgy, mint ahogy a levegő kívánja a testünk, hogy belélegezzük. Így kívánjuk a jelenlétedet, az életedet, Uram. Mert te általad élünk, és csak te vagy az életünknek a lényege. Uram, köszönjük neked, hogy együtt lettünk ma este. Áldunk Istenünk téged, magasztalunk téged, dicsőítünk téged, Uram. És felszabadul a szívünk a te jelenlétedben. Jól érezzük magunkat a jelenlétedben, és jól érezzük magunkat egymás jelenlétében. Jó ez a hely, Uram. Jó ez a hely. Köszönjük, hogy itt vagy. És köszönjük, hogy itt vannak a testvéreink, akikkel közösségben lehetünk. Uram, hálát adunk mindenért. Áldunk téged, Uram. Amen. Amen. Hát egy érdekes témát adtam, egy címet adtam ennek a mai szolgálatnak. És elképzelhető, hogy bizonyos kifejezések nem úgy idegenek lesznek, hanem nem úgy szoktátok használni. Tehát adom magamat, jó, aki vagyok, aztán majd kiszűrített. Jó? Tehát szoktam mondani, hogy az Isten a kendermagostyúknak is adott annyi ért, hogy az ocsó között tudott tenni azt a néhány jó magot. Úgyhogy ennél sokkal többet érünk, még a verebecskén is értékesebbek vagyunk. Ugye én pünkösdi karizmatikus háttérből jövök, ez sok szempontból előnyös, sok szempontból meg hátrányos. Ami a hátrány az, hogy senkire nem vagyunk tekintettel. És ez általában jellemző, és nagyon-nagyon kell nekem is tanítani magam, hogy álljon meg a menet, hát azért kicsit is pont vagyunk a nagy palettán, tekintettel kell lenni másokra. Ami az előnye, hogy nem kell tekintetelnünk sok mindenkire, nem kell sok minden figyelembe vennünk, és egy szabadságot ad. Tehát én most a kettő között próbálok lavírozni majd, nem csak most miattatok, hanem magam miatt is, mert azért a harmóniát egyre inkább fontosabb tartom én magam is. Szóval az a címe ennek a mai szolgálatnak, hogy az advent és a Szent Szellem. Nem tudom, mit használtok Szent Szellem, Szent Élek. A személyre gondolok, a személyre, az Isten, a Szent Háromságnak a harmadik személyére. Néha egyébként úgy érezzük, hogy mi vagyunk a Szent Háromság negyedik személye, annyira fontosak vagyunk, de azért az nincs négy, ott csak három volt. És a Lukács evangélium első fejezetén szeretnék végighúzni veletek, majdnem az egész részt fel tudjuk olvasni, jó? És hogy megállok egy-egy dolognál, és ki akarok emelni belőle. Most ezt a szemüveget vesszük fel, hogy a Szentlélek hogyan volt jelen a Krisztus várásban? Hogyan volt jelen is? Nyilván nem mindenről van szó. Ez néhány nagyon fontos elem, amiben magunkra ismerhetünk, mert hogy együtt fut az életünk a körülöttünk levő emberekével, és sok szempontból van egy párhuzam az akkori messiás várás, meg a mostani messiás várás között. Mert most az Úr Jézusnak a visszajövetelét várjuk. Hogy mennyire várjuk, mi azt mondjuk, hogy Uram, még ne. Ott ők azt mondták, hogy jöjjön Uram Jézus. Nagyon, nagyon várták az emberek a messiást. Mi azt mondanák, hogy átkozni, nem kéne kapkodni még annyira. Emlékszem, amikor én fiatal srác voltam, 18-19 éves, és hát már akkor megtértem, és rendszeresen imádkoztam, és mikor az Úr Jézusnak a visszajövetelére gondoltam, még azt mondtam, hogy ha lehetne még azért egy pár évig ne. Igazából a mi kultúrkörünkben nagyon visszafogott, spárta életet éltünk, nem randizgattunk, nem csajozgattunk, nem voltak szexuális tapasztalataink házasság előtt, és mondtam, azt én szívesen megpróbálnám a szexet, tehát az meg kéne házasodni. Úgyhogy még addig ne jöjjön már vissza az Úr Jézus, még meg nem házasodott. Aztán hát gyerekeket is olyan szívesen fölnevelnék egy-két gyereket. Hát még azért egy kicsit szakmailag is előre is. Tehát rájöttem arra, hogy én nagyon nem szeretném, hogy Jézus visszajöjjön. A meghalni talán nem szerettem volna, de visszajöjjön, és az egész egy keresztbe vágat nem szerettem volna. Hát most már a gyerekeim imádkoznak szerintem így, ha lehetne még azért egy darabig, ne? De hát az a jó, hogy az Úr Jézus tudja, hogy mikor kell jönni, és az Atya majd elmondja neki, hogy na most. Úgyhogy ez nem tőlünk függ. Úgyhogy, na, nem vagyunk annyira messiás várók talán most, mint amennyire annak idején voltak a zsidók a messiás várásban, de van egy párhuzam. Van egy párhuzam, és egy biztos, hogy aki eljövendő, az el fog jönni. És vissza is kell, hogy jöjjön az Úr Jézus, mert azért ő a végső megoldása a világ összes problémájának. No, kedveseim, akkor a Lukács evangéliumnál az, hogy a lapoztok, ha itt van a Bibliátok, ha nincsen, akkor én azért olvasom. És nem is a legelejétől, hiszen valószínűleg ismeritek, úgy kezdődik a Lukács evangéliuma, hogy Lukács, az orvos, beszél a Teófilusz nevű barátjához a levélben, hogy én alaposan utána jártam mindennek, amik az Úr Jézusban történtek, pontosan azért, hogy a hited az nagyon biztos tényeken alapul. Amiről tudsz, amit hallottál, az nagyon megbízható legyen. Hogy a kétségtelen valóságot megismerhess. Egyébként ez egy óriási nagy szerencsénk, hogy voltak ilyen emberek, akik ezt az egészet leírták. Mert abban az időben a szájhagyomány nagyon erős volt. Erős volt. Emlékeztek az emberek, hogy mit mondtam. Képzeljétek, emlékeztek rá. Pontosan. Mind a két fél ügy emlékezett rá. Annó. Most arra sem emlékszem, hogy mit írtunk alá. És tudjuk, hogy valami átrágás biztos, hogy van az apró betűsben, vagy valahol. Már a saját kézírásunknak se hiszünk, mert biztos, hogy valaki meghamisította. De abban az időben a szájhagyomány nagyon tuti biztos fontos volt. És mégis Isten úgy rendelkezett, hogy le legyen írva az, ami történt az Úr Jézussal. Számított arra, hogy majd lesz idő, amikor az írásbeliség annyira fontos lesz, hogy, és sőt, már annak se fognak hinni. Legyen, ami le van írva, ami változatlan év, századokon, évezeleken keresztül. És Lukács így leírja a Jézusnak a történetét, hogy a kétségtelen igazságot meg lehessen tudni az Úr Jézusról, és úgy vezeti be az egész Jézusos történetet, hogy először beszél Keresztelő Jánosról, illetve Keresztelő Jánosnak a szüleiről, Zakariásról és Erzsébetről, akik idős házaspár voltak, és nem volt gyerekük. És Zakariás pap volt, Erzsébet és papi családból származó hölgy volt, és Zakariás a templomban egyik alkalommal bemutatja az igaz áldozatot. Ez egy teljesen rendszeres dolog volt, minden nap, reggel és este a templomnak a kárpit előtti részben, tehát nem a legbelső részben, ahol a frigyláda volt, hanem az egy ilyen kívüleső részben, ott volt egy illatáldozatú oltár, és ott kellett reggel és este egy füstáldozatú illatáldozatot bemutatni az Istennek. Ez igazából azt akarta kifejezni, hogy hálát adunk Istennek reggel, hálát adunk Istennek este. Egy ilyen jó lelkületnek, jó hangulatnak a kisugárzása volt, és ez Isten kedvesen fogadta. Amikor úgy kertelek reggel, hogy Uram, hálát adok neked, hogy fölébredtem. Köszönöm, hogy élek. Meg úgy fektel egy este, hogy Istenem, köszönöm ezt a napot. Igaz, hogy tudom, nehéz volt, de köszönöm, hogy túlélek. És köszönöm, hogy érzem, hogy fáradt vagyok. És most el fogok aludni. Ez egy jó hangulatot hoz az embernek az életében. Ez Zakariás ilyen, tudjátok, ilyen nemzeti hangulat kifejezője volt ezzel az illatáldozattal. És egyszer csak megjelenik az oltár mellett egy angyal. Nem tudom, hogy imádkoztál-e már úgy, hogy egy ilyen reggeli vagy esti háladást mondtál, és akkor egyszer csak megszólal az Isten. Hogy érezted egy különös békességet, egy olyan légkört magad körül, azért ez nem szokott minden előfordulni. Hogy megütött valami a lelked mélyé. Váratlanul. Mentél úgy Isten tiszteletben. Na, menjünk el. Jó, menjünk. Minden vasnap el szoktunk menni. És egyszer csak, hogy bum, odaütött egyet Isten az igével. Vagy egy ének, amit mindig is énekeltünk. De egyszer csak kiugrott belőle egy fél mondat is. És letaglózta. Tehát ezt elénekeltem életemben vagy 40-szer. Semmit nem jelentett. És most megütött. Biztos vannak ilyen élményeim. Szóval az ember nem hisz, hogy hogy nem vettem ezt észre. Azért, mert a Szentlélek annyira jó, hogy hagy bennünket érintetlenül, ha egyszer csak megérint, hozzánk nyúl, és akkor az olyan emlékezetes marad. És amit akkor kommunikál ő a lelkünkkel, azt, hogy megérjük, az mélyre meg. És Zakariás is így volt, azt az illat áldozatot bemutatta rengetegszer. Rutin volt. Soha semmi nem történt. Mindenki tudta, 8 perc. Vacsorában nem jön ki. 18. 48. Mi lehet? És közben bent történik a nagy esemény. 10. versről olvasom. A nép egész sokassága kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás! Meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod nevezni. Gondolj bele szegény Zakariás, hogy az összes Lombik Bibi programot, amit csak létezett, végigcsinálták szegény Erzsébettel. Elmentek, teljesen emberétől kezdve mindenkihez. Mindenki tanácsot adott nekik. Tudjátok, néha úgy nevetek magamban, vannak sok fiatal párt összehattam. És hát azért, amikor már 2-3-4 évig nincsen gyerekük, azért megkérdeztem, hogy gyerekek csináltak, azt nem mondtam. És hát legyen ez, hogy humorból, de... És az néha elfigyelem magam, hogy nem tudom igazából, hogy milyen kínjaik vannak, hogy hát nem tud teherbe esni. És én éltelőzök, mert nekem van 3, ő legszívesebben nem éltelődne, mert nem jön össze. És gondoltam, hogy Zakariásnak hány ilyen baráti tanácsokat adtak. Azért hosszú élet alatt adnak ilyen tanácsokat. És ő is az egész, már elege volt az egész, és jön az angyal és mondja, hogy Zakariás, meg van hallgatva az imád. Micsoda? Fiad lesz. Na ne! Angyal, nem kéne ugratni engem. Hát öreg vagyok. És akkor azt mondja, tele volt már keserőséget Zakariás. Kudarc volt. Ez kudarc volt. És sokszor úgy vagyunk, hogy amikor a Szentlélek úgy megérint bennünket, vagy remény csillant föl, már annyira elegünk van a sok kudarcból, hogy nem akarunk hinni a saját fülünknek. Nem akarunk hinni a saját szemünknek. Nem akarjuk elfogadni nyitottan azt, amit éppen akkor mondani akar. Mert meg vagyunk keseredve. De ezt szeretem az Istenben, többek között, ezt is szeretem az Istenben, nem tiszteli a keserűségünket. Nem tiszteli, nem hajlandó velünk együtt buskomorkodni, és szívni a kormány, szívni a múltkori kormány, meg az előtti kormány, meg a jövendőbeli kormány, meg Európát, meg az egyházvezetőket, meg a nem tudom még kicsodát. Tavaly ilyenkor ugye óriási nagy vizek voltak, most meg asztály van. Isten nem hajlandó velünk együtt keseregni a tavalyi vízen, meg az idei szárazságon. Isten, Isten. És ő amikor azt mondja, vége a gyásznak, Zakariás, akkor ő azt mondja, hogy vége a gyásznak. Amikor azt mondja, hogy most akarok változást, akkor nem hajlandó velünk együtt búskomorkodni tovább, hanem itt az idő a változása. Csak hogy ez Zakariás váratlanul érte. Váratlanul. És ezt szeretem az Istenben többek között. Váratlanul csinálja. Nem kiszámítható, de megbízható. Nem kiszámítható, de megbízható. És ezért lehet, hogy most éppen egy ilyen keserűség van valakiben közülünk. Lehet, hogy nem ennek kapcsán, de hogy ott van benne. Azt mondom, azért annyira ne várd az Urat, hogy amikor megjelenik, akkor ne tud fogadni. Várd az Urat! Annyira ne engedd el magadat a csüggedésbe, a keserűségbe, a sikertelenségbe, hogy arra se legyen nyitott, amikor Isten megoldást akar hozni, hogy akkor megoldást hozhasson. És Zakariás itt Mikor már hallja, hogy annyit mondták, hogy fiam, de hányszor profitáltak, hogy egy év múlva. Hú, emlékszem, a híjjel. Egy 21 néhány éve ezzel Szegeden szolgáltam egyszer, és oda jött hozzám egy házas pár. A férjnek a szakmájára nem emlékszem, de a feleség fodrász volt. És mondják, hogy hát pásztor, az a helyzet, hogy X-plusz egy éve házasok vagyunk, és nincsen gyerekünk. És hát szeretnénk gyereket. És hát elkezdtük, és hogy imádkozzál ért. Ó, mondom, boldogan imádkozok, persze. És hát, hogy imádkoztam, értik, hogy jött ez a gondolat, hogy azért az igében le van írva egyszer-kétszer, hogy lesz gyereket. És hogy mondtam a hölgynek, hogy figyelj, egy év múlva gyerekedet, úgy érzem, ezt mondja Isten. Kicsit furcsán néztek rám, hát én meg teljesen biztos voltam benne, hogy hát ez csak a Szentlélek hangja lehet, úgyhogy és akkor utána mondta nő, hogy gond, hogy hát azért is gyerekük, mert kivették a mélyét. Mondom, itt ez. Akkor valószínűleg nem a Szentlélektől volt, amit én hallottam, az én jó szándékom, meg az ige ismeretem összekombinálódott. És tudjátok, mi a poén? Mondtam neki, nem baj, Isten, hogy minden lehetséges. De éreztem egy kicsit, hogy azért hát el kell tegyél, hát persze nem lett a gyerekük. Egy konferencián összefutottam, és akkor megláttam őket, tudtam, hogy én most itt tartozom valamivel. Úgyhogy oda mentem, és mondtam, hogy figyeljetek, én most bocsánatot kérek. Mert én a saját jó szándékomat szerettem volna veletek megosztani, de az nem Istennek a szava volt. Tanulom Istennek a hangját hallani. Tanulom. Még összekeveredett. Úgyhogy megbocsátom. Ó, persze, megbocsátanak. És az az érdekes, hogy ők is felszabadultak arra, hogy hát a lelkész is ember. Hogy nem a lelkész a szent lélek. A lelkész az csak lelkész. Most a csakott ember ő is. Tévedhet. Mert néha téved is. És meg van győződve, hogy mikor téved, akkor igaza van. De amikor rájön, hogy tévedett, akkor meg tudod látni, és azt mondja, hogy bocsánat. Úgyhogy jó vége lett, de hogy azért belegondoltam, hogy ők hány ilyen proféciát kaptak éveken keresztül esetleg. Szóval Zakariásnak már elege volt az életben. És akkor az angyal mondja neki, hát nem nagyon akart kötélnek ám, azt mondja erre neki az angyal, hogy örülni fog, boldog leszel. Azért kell mondani ezt, mert már sokat keserget. És sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy tető az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Ez egy nagyon érdekes mondat, és nem mondta ezt az ige ezen kívül senkire, hogy anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Hogyha a Bibliát hogy később vagy korábban megnézzük, akár az Ószövetségi prófétáknál, vagy királyoknál, vagy később az apostoloknál, vagy az Újszövetségi hívő gyülekezetnél, azért amikor megteltek szent lélekkel, az már úgy, már éltek előtt egy pár évet. De itt Keresztelő János azt mondja, hogy már az anya mégse, még születése előtt megjött el a szent lélekkel. Valami különleges dolog ez, és akkor hát Zakariásnak ugye a fizikás válasza, ugye, 18. versben, miből tudom meg azt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú. Tehát Zakariás hallgatja, és mivel fogod bebizonyítani, hogy nem hazudsz? Hogy tudom én magamnak bebizonyítani, hogy ez az egész nem egy illúzió? Hogy normális vagyok? Honnan tudom meg, hogy én most nem dirisztem be? Hogy nem golyóztam be itt? Az, hogy az illat, az nem elkábított, hanem normális vagyok, hogy tényleg angyalt látok, hogy nem egy illúzió az egész. Honnan tudom? Bizonyíts be nekem valahogy, hogy ez az egész nem egy káprázat. Szóval benne van ebben a csalódottság, a keserűség. Benne van ebben a bizonytalanság. Meg benne van az, hogy de jó lenne azért, ha igaz lenne. De nem akarok még egyet csalódni. Csak úgy bizonyítékot kér. Azt ne felejtsük el, hogy az ige szerint Zakariás már élemedett korú volt, hogy ez azt jelenti, hogy már 40 éves volt, vagy 50 éves volt. Mert ugye 15 éves gyereknek 35 éves az öreg ember. Amikor 60 éves vagy, akkor meghal valaki 65 éves, hát az gyerekkorban halt meg. Hát az még alig élt. Hát, mindig attól függ, hogy ki az élemedett korú, most nem tudom, Lukács hány éves lehetett, amikor az élemedett korú Zakariásról beszélt, de azért hát lehet, hogy voltak mondjuk 55 évesek. Sokkal több nem lehetett, mert egyébként a lévita papoknak 50 éves kor után már bizonyos fajta szolgálatokat nem lehetett csinálni. lehetett. Tehát azért túl öreg nem lehetett, mondjuk a mostani koromban lehetett Zakariás, egy kicsit idősebb. Én még fiatalnak képzem magam, és a nálam idősebbek azt mondják, milyen fiatal vagyok. Azt mondjuk, ha egyre többen köszönnek csókolót, akkor rájövök, hogy annyira azért már nem. És azt mondja Zakariás, hogy bizonyíts be nekem. Honnan tudom, hogy ez nem Gábriel? És akkor az angyal azt mondja, ide figyelj, hát én Gábriel vagyok. Nem akárki vagyok, tehát nem egy illúzió vagyok, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozom neked ezt az örömhírt. De, amiért nem hittél a szavamnak, amelyek pedig be fognak teljesedni maguk idejében, most megnémult. És egész addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végben nem mennek. Honnan tudod meg, hogy ez igaz? Hogy most megnémult. Tudod mi, nekem annyira tetszik ez, hogy Isten annyira meg akarja csinálni az ő tervét, hogy inkább bezár egy keserű szájat, csak hogy ne tudja a rossz hírt tovább vinni. Mert hogyha Zakariás ilyen pessimista, tegyük föl, nekem úgy érződött, hogy már a keserűsítő kicsit pessimista. Az ilyenből csak a keserű beszélgek jönnek ki. Igaz, hogy állítólag volt valami káprázat, valami angyal féle, mondott ilyeneket, de hát tudjátok, hát sose volt ilyen. Hát. És akkor így Isten bezárja a száját, hogy ne tudjon egy rossz szót se szólni. Igaz, hogy jót se tud, de rosszat legalább nem szól. Nem akadályozza Istennek a munkáját azzal, hogy negatívakat beszél. És közben Isten meg megcsinálja a dolgokat. Isten véghez viszi. És egy ilyen akadályforrást kiíthat. És nem azt mondja, hogy Zakariás, ide figyelj, a hitetlensége miatt nem történik semmi. Nem ezt csinálja. Oltálja a szerencséjem a Zakariásnak. Hogy nem az ő igényétől, vagy az ő nemjétől függ itt Istennek a szándéka, hanem Isten úgyse megcsinálja is. Akkor is még csinálom. Ha be kell dugni a szállat, akkor bedugjuk, de még csináljuk fel. Mert az a tervem, hogy megszülessen valaki, aki az előhív. És ezt tűzön, vízen keresztül megcsinál. Ha akarja, ha nem. Néha nagyon nagy szerencsénk van, amikor Isten így gondolkodik felünk, hogy akkor is megcsinálom vele. Akkor is szeretni fogom. Akkor is jót fogok vele tenni. Nem tudja annyira elrontani, hogy ne akarjam azt, hogy őt megáldom. Nem mindenki van, és nem mindig csinálja egy Isten, de néha így csinálja. És hogyha valakivel Istennek is ilyen erőszakos jó cselekedete van, akkor lélegezzen fel, és adjon hálát érte. Lehet, hogy néha kívánod, hogy bárcsak Isten keresztül erőszakolná ezt, vagy rajtam, vagy másokon, hogy megvalósul. De hát nem mindenkivel csinálja meg Isten, de látjuk itt, hogy néha így működik a Szent Lélek. Erőszakosan keresztül nyomja az akadályokon az ő tervét. Nem engedi, hogy beleszóljon valaki, bele kotnyereskedjen, végig csinálja. És aztán tovább olvassuk a történetet, egyszer csak Erzsébet teherbe esik. Tehát, tudjátok, mikor már próbálkozik 30 évig, és egyszer csak teherbe esik, mindenki tudja, hogy hát ez csoda. Tehát az ott nem kérdés, hogy ez csoda. És azt mondja, hogy 24. verstől. E napok után fogant felesége Erzsébet, aztán elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt, ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Tehát akkor hazamegy Zakariás, és elmondja Erzsébet, hogy de Erzsébet csak egy tátogó ember látott hazajönni, mert nem jött ki hang a torkán. Hogy kommunikáltak, fogalmam sincsen, hogy leírták, levelezőt, kommunikációt csináltak, vagy suttog, nem tudom. Lényeg a lényeg, hogy Erzsébetnek elmondta Zakariás, hogy azt mondta az Isten, hogy egy év múlva gyerekünk lesz, és addig én nem tudok beszélni. Ez a jel. Lehet, hogy Erzsébet mondta, hála Istennek, egy évig csöndet. Egy évig senki sem fog engem materálni, nem mondják, hogy elsóztam, hogy elfőztem, hogy még kemény, hogy csot. Nem fognak semmit szólni hozzám, csak mosolyognak rám. Hú, de jó évem lesz, mondta Erzsébet magában. És terhes lett. És onnantól kezdve meg voltak döbbenve. Figyelj, ez nem viccelt. Ez nem viccelt. Ez tényleg az Isten angyala volt. Ez tényleg a Szent Lélek volt. Ez nem illúzió volt. Tehát ahogy ők átélik ezt a döbbenetet, ezt a jó döbbenetet, figyelj, az Isten tényleg odafigyel rá. Mikor benne vagy abban a folyamatban, az Istennek a keze rajtad van, mikor viszi Isten az ügyedet előre, amikor a csodát éled át, magadban a csodát éled át, benne van, ott az ember azt mondja, hoppá, ez olyan, mint a folyó, csak ráülünk és sodor. És akkor el ne rontsuk. Akkor el ne rontsuk. És Erzsébet azért, tehát már ő is akkor mondjuk olyan 50 körüli hölgy lehetett, most tegyük föl. És hát, most mit csináljuk? Most mondjam azt az összes szomszédnak, hogy tényleg terhes vagyok. Mikor fogantak? Tennap előtt? Nem. Azt mondja, elrejtőzött 5 hónapra. És amikor már ugye 5 hónaposan egy kerek volt a pocak, akkor előjön és azt mondja, hello, ezt tette velem, hogy elvegy a gyalázatomat. Ezt tette velem. Mikor már volt mit mutatni, akkor mondta, ezt tette velem az, aki az ígéreteket adta. És tudták, hogy akkor ez a gyerek, ez tényleg az, aki meg lett ígérve. Hogy akkor tényleg ő az anyja méhétől kezdve megteli szent lélekkel. Hogy akkor tényleg nem csupán egy szó volt, egy mondat volt, amit hallott Zakariás, nem egy illúzió volt, ami el lehet felejteni, nem csak úgy ijesztéve megnémult a nagy soktól, hanem ez tényleg az Isten volt. Akkor ha eddig az Istennek a szava valóra vált, akkor ami hátra van, még az is valóra fog válni. És kezdtek benne lenni ebbe az örömbe. És megígért az angyal, hogy örülni fogsz. És boldog leszel, és nem csak te, hanem azok is, akik majd ezt látják. Amikor Istennek a munkája történik bennünk, a családunkban, amikor egy züllött család elkezd helyreállni, amikor egy alkoholista férfi vagy nő megszabadul az alkoholtól, amikor anyagilag elkezdenek gyarapodni, akkor ők élik át a csodát. Amikor nem elmegy a pénz a házban, hanem ott marad a házban. Amikor gyülekeznek a bútorok, amikor szebb ruhákba járnak, amikor megmarad a pénz, amikor nem adóság hátán van, akkor ők élik a csodát. Amikor valakit megtanítanak, hogy az eddigi züllött életmódja után kertészkedjen, és ássa föl a kertjét, és látja növekedni az első paradicsomot, meg az első paprikát. Ő éli át a csodát. Amikor nincs munkád 3 évig, és kapsz egy munkahelyet, akkor éled át a csodát. Amikor nincsen békességed hetekig, hónapokig, nincsenek jó éjszakáid, mert álmatlansággal töltöd, és egyszer csak valamitől kezdesz jól aludni, akkor éled át a csodát. Akkor benne vagy a csodában. És tudod, hogy aki elkezdte ezt a jó munkát, nem fogja abba hagyni. Nem fogja abba hagyni. Az Isten velünk van. Az Isten velünk van. Az Isten velünk van. És Zakariásék élik át ezt a csodát. Erzsébet éli át ezt a csodát. És lehet, hogy te is élsz át ilyen csodát. Akkor hidd már el, az Isten áldjon meg, hidd már el, hogy Isten veled van. Hogy Isten ott van a te kis pici életedben, a pici kis családodban, a pici kis otthonodban. Lehet, hogy nem tud róla a miniszterelnök, de az Isten tud róla. Az Isten tud róla, személy szerint. Nem csak erről a Zakariásról, meg Erzsébetről, hanem róla is tud az Isten. Személyesen tud róla. Tud róla. Tudja, mi a helyzet vele. És érdekli. És ha most itt járna Jézus személyesen a Földön, akkor kedvelne téged. Szeretne téged. Tuti. Egész ő szeretne téged. Szívesen elmenne hozzá. Leülne az asztalodhoz és megenne egy zsömlét vele. Tutira, hogy szeretne téged. Honnan tudom? Ide ez van leírva. Ide ez van leírva. És személyesen én is ezeket tapasztalom meg. De az Isten szeret engem. Nem azért nem megérdemlem. Hát azt mondja, hogy kéne jutalmazni, mit érdemlek meg, akkor baj lenne. De a kegyelem pont arról szól, hogy Isten szereti az embert. És Isten szereti ezeket a meglepetéseket. Nem kiszámítható, de megbízható. Az Isten az ő szeretetével, a kegyelmével, a szent lelkével, mert ugye nincs más Isten a Földön, csak a Szentlélek. Jézus a mennyben van, az Atya jobbján. A Szentlélek van. És amikor mi az Istennel találkozunk, itt a Földön, akkor a Szentlélekkel találkozunk. Úgyhogy Advent és a Szentlélek így kapcsolódik, hogy benne van a várakozásban. Ebben az időben, ahogyan kapcsolatba kerülsz Istennel, a Szentlélekkel kerülsz kapcsolatban. És hát mekkora szerencsé volt ennek a keresztelő Jánosnak? Hát én már anyja méhétől kezdve meg volt elve a Szentlélekkel. Kevesünknek adatik ez a helyzet, ehhez keresztelő Jánosnak kéne lennünk, de veled is van a Szentlélek. Amikor imádkozol, a Szentlélek van veled. Amikor segítséget hívod az Úrnak a nevét, a Szentlélek van veled. A Róma levélben ezt írja Pál apostol 8. fejezet 26. vers. Jól lehet, hogy nem tudjuk, hogyan kell jól imádkozni. De ő, az Istennek a lelke, a Szent Szellem együtt esedezik velünk. És ő tudja, hogy mit kéne jól kérni. És lehet, hogy azt mondja, Uram, egy piros kocsit kéne. Ezt gondolod. De van egy szüksége. Igazából Isten meg egy barátot akar neked adni. És amikor te kimondod a piros kocsit, akkor a Szentlélek tolmácsolja, Uram, ez nem tudja, mit kell kérni, én tudom. Egy barát kellene neki. Egy barát. Hogy egy embertársa legyen. Egy normális, jó barátja legyen. Akivel meg tud bízni. Azt hiszi, piros autó kéne neki, én tudom, hogy barát kell neki. Úgyhogy lehet, hogy nem azt kapod, amit kérsz, hanem azt, amire szükséged van. És azt mondod, honnan tudta az Isten, hogy mit kéne legjobban? Nekem eszembe sem jutott volna. De azt adta, amire szükségem van. Amire igazából szükségem van. Miért? Mert a Szentlélek tudja, hogy neked mire van szükséged, mert tudja, hogy Istennek mi a terve vele. És elég az, hogy te elkezded megszólítani őt. Lehet, hogy nem is jól fogalmazol. Lehet, hogy nem is jól fogalmazol. Lehet, hogy nem is tudsz úgymond jól imádkozni. Lehet, hogy senki nem írná le az imádot, és tanítanák majd a következő generációt. A Mariskának az imád, az a súlyos imád, azt kell imádkozni. Lehet, hogy senki nem imádkozna az imádságot. De a Szentlélek, ő az, aki tudja, hogy mire van szükséged. És az szerint jár, és ez közben. És Isten az ő imádságát hallja meg. De mivel te vágyult az Istennek a jelenlétére, a vele való közösségre, ezért az Isten, a Szent Háromság Isten nem esik zavarba. És melyiket szólítottad meg? Melyiket nem nevezted már nevén? Hogy imádkozok? Atyámat mondjam? Úr Jézus mondjam? Szent Lelket mondjam? Ki tudja eldönteni? Vitatkozzunk ezen. Szerinted? Na, miről van doktrinál? Nem úgy van, nem így van. Verekedjünk össze, nekem van igazam. Szegény Isten meg csak nézi. Te jó ég, hát nem tudják, miről szól a dolog. Hát én egy vagyok! Ha nekem azt mondja a fiam, hogy apa, akkor tudom. Ha azt mondja a feleségem, hogy férjem, akkor az is én vagyok. Ha azt mondják a gyülekezetben, hogy pásztor, az is én vagyok. Hát Isten tudja, hogy ő kicsoda, és ő tudja, hogy te ki vagy, és amikor te megszólítod, akkor ő tudja, hogy ő szólítod meg. Nem probléma, hogy most nem pontosan, hogy nevezed meg. Ő hívott segítségül. Ő az ő személy. Úgyhogy ne esél zavarba, hogy nem tudsz jól imádkozni. Jól imádkozol. Csak kérd az Urat. Csak keresd az Urat, csak hív segítségül, csak ajánlj föl magad. És akkor Isten okozza ezeket a kis meglepetéseket, amit is Erzsébetnek okozott meglepet. És azt mondja, hogy ezt tette vele. Akkor, amikor az Urat segítségül hívod, amikor keresed őt, amikor szereted őt, amikor követed őt, akkor egy idő után láttanak változást. Amikor emberek megkérdezik, hogy mitől lesz más, akkor mondja, ezt tette velem ő. Ő tette vele. Nem más, ő tette vele. Nem az én ügyességem, nem a kreativitásom, nem a jó kapcsolatrendszerem, hanem ő tette velem ezt. És akkor beszélj róla. Szükséges, hogy az emberek tudják meg azt, hogy az Isten segíti az embereket az életét. Hogy az Isten szereti az embereket. Hogy szeret téged. És nyugodtan mondhatod, figyelj, ha engem szeret, akkor téged is szeret. Ez sokkal jobb vagy, mint amilyen én mondtam. Ha engem szeret, akkor téged is szeret. Ugyanis egyikünk sem jobb a másiknál. Senki nem jobb a másiknál. Róma levél 3. fejezet 26. verset mondja, hogy mindannyian szűkölködünk. Mindennyiünk hiával vagyunk. Neked a kezed lábod hiányzik, nekem a fülem meg a szemem hiányzik, a másiknak a feje, a negyedik a gerince. Hány fejetlen embert ismer? És hány gerincelen embert ismer? És hány tétlen embert ismer? Mindenki egy kicsit kegyere, mindegyikünk idézen egy kicsit. Mindegyiknek szükségük van arra, hogy kiegészítsenek. És a Szentlélek az, aki kiegészít bennünket. Ingyen kegyelemből. Ingyen, mellénk áll. És azt mondja, Uram, olyan idézen, de úgy szeretem. Hallgass meg, áld meg, és megáldja. És Erzsébet, meg Zakariás átélik el a különlegességet. Nem tudom, mennyi idő óta beszélek már, de 44 perc. Nem soká befejezem. Ez azt jelenti, hogy másfél óra múlva. A következő ebben a történetben nem a Zakariás és Erzsébet, hanem átugrik Máriához. Tehát amikor Erzsébet a 6. hónapban volt, 26. versről olvasom, akkor elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városában, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr van veled! Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Ímé fogant méhedbe, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak, nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen pedig neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Akkor betoppan Gábriel angyal Máriához, azt mondja, itt ugyan fordítva, hogy üdvözlégy, de ott az eredeti szöveg az inkább azt mondja, hogy örüljél. Így ront be a házba. Örülj! És akkor valakit megijedett. Bum! Ezután mondod, örülj! És akkor a saving point-os kap, mi a baj? Hát miért nem örül? Betoppod az angyal Máriához, szegény az majd összerossálja magát, örüljél! Kegyelembe vagy fogadva. És akkor Mária, fura, megretten, de tetszik neki a dolog. Ilyet meg sose élt át. Érzi azt, hogy valamit leveg a levegőbe. És akkor elmondja neki az angyal, hogy nagyon frankó dolog fog be történni, 17 éves vagy, most akarsz férjhez menni, mindjárt ehhez leszel. És akkor furcsa ez a köszöntés. És amikor végig mondja az angyal, hogy mi a terv, akkor Mária következő kérdést teszi fel. Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Van egy icipici különbség Zakariás érdeklődése és Mária érdeklődése között. Zakariás azt mondja, mivel bizonyított be azt, hogy nem hazudsz? Miből tudom meg, hogy igazat mondom? Mária meg azt mondja, ez nagyon érdekes, hogy fogod csinálni? Hogy fog megtörténni? Ez annyira izgalmas, öcsém, ilyet soha nem hallott még senki. Hogy csinálod ezt is te? De a kettő kérdés között nem csupán a kérdés feltevése a különbség, hanem a mögött levő személyiség is. Zakariás egy idős ember tele keserűséggel. Tele keserűséggel. Csalódottsággal. Nem tud olyan naív lenni, hogy úgy egyből elhiggye. Jé, hát ilyet még nem láttam. Öcsém, angyal, ha fantasztikus. És miket mond? Hú, de izgi, gyerekek! Nem tud így lenni. Meg van keseredve. Elege van az életnek a csalódott oldalából. És ezért teszik valami gyanakvóan a kérdés. Mária naivitása körül. Ártatlan, tiszta. Ez még rossz dolog, de nem is történik az életében. Se baj, se betegség, semmi. És ő ezzel a nyitottság, ezzel a naivitás, ezzel az érdeklődéssel, angyal, hogy fogod ezt csinálni? Hogy történik? A fogalmat, nagyon-nagyon tetszik az ötlet, de hogy fogod megcsinálni? És éppen ezért látunk azt, hogy bizonyos életkorok és bizonyos élettapasztalatok bennünket másképp tesznek nyitottá vagy zártá az Isten dolgaira. Az élettapasztalataink, a bennünket ért események, meg az életkorunk. Másképpen. Egy idősebb ember másképp keresi az Urat, és másképp tud meggyőződni arról, hogy Isten tényleg szereti őt. Egy fiatal megint másképp. A fiatalok, mivel még kevés kudarc érte őket, sokkal nyitottabbak, naivabbak, ártatlanabbak. Kisebb rezdülések nekik elegek. Egy idősebbnél, akinek már vastag kérget hozott a lelkére a kudarc, annak gyanakvó bizalmat, ez másképp kell meggyőzni. Ezért ne várjátok el soha azt, hogy egy fiatal olyan megfontoltan hozzon döntést, mint hogyha 60 éves lenne. És ne várjátok, hogy egy 60 éves olyan heuréka érzéssel hozzon döntést, mint a 16 éves lenne. Nem tud, nem megy neki. De pontosan az adventi történet meséli el nekem azt, hogy Istennek ehhez is, meg ahhoz is, meg a kettő között az összes átmenetre van megoldása, van eszköze. És ez az Istennek a megbízhatósága. Van eszköze a nagyon fiatalhoz, és van eszköze a nagyon időshöz. Van eszköze az ártatlan, az a naívhoz, és van eszköze a nagyon csalódozó, nagyon keserűhöz. Az Istennek az eszköztára mindenki számára rendelkezésre áll. Isten megbízható. Rajta nem fog ki az, hogy nagyon naív és fiatal. És nem fog ki, hogy nagyon keserű és nagyon csalódott és idős. Nem fog ki rajta. Ő ért hozzá. Ő az embereknek a pásztora. Ő ért hozzá. Ő szeret bennünket. És amikor Máriának a kérdése fölvetődik, akkor az nagyon nagyon egyszerűen elmondja. Ja, hát a Szentlélek fog rátszállni. Nem férfitől lesz. A Szentlélek fog. És mit mond Mária? Jó, legyen úgy, ahogy mondod. Történjék velem a te beszédet szerint. Legyed meg! Ilyen egyszerű. Zakariásnak, amikor mondja az angyal, azt mondja Zakariás, miből tudom meg? Ne szólj, ez volt, csak megrémulsz inkább. Csak ne szólj többet. Ez volt a mód. És Zakariás 9-10-11 hónap alatt megértette az üzenetnek a mélységét. Ez egyébként nem büntetés volt Zakariásnak, ez a megbecsülés. Gondolj bele Zakariásnak, nem kell azon törni a fejét, hogy egy vitába beleszálljon. Egy évig. Részletett társaságban nem kell azon agyalnia, hogy vághatnék vissza. Mert se tudok munkolni. Mikor a szomszédjával összevitázott, tudta, hogy esélye nincsen arra, hogy most ő vitába fölülkeveredjen. Hány veszekedésből, hány gonosz szótól megmenekült egy éven keresztül Zakariás. Tudom, némely azt kívánjátok férnek, feleségnek, gyerekek, különnek. Tudom, csak egy hónapig csak beleszett. Nekünk is ezt kívánják. Ha jól lenni. Ó, Istenem. De az az idő, amíg néma volt, benne az Istennek a munkáját tették. És amikor Zakariás vége kinyitja a száját, nem olvasnak, de kinyitotta a száját, vagy kinyitja a száját, akkor megteli Szentlélekkel, amikor vége kinyitja a száját. És egy nagyon erőteljes proféciát imádkozik. Áldó beszédet, építő beszédet mond. Mert amikor a Szentlélekkel meg vagyunk telve, akkor nem illik a keserű szó. A Szentlélek nem a keserűségnek az Istene, hanem a szabadságnak az Istene. Nem a negatív, ítélkező beszédeknek az Istene. Van, amikor olyat mond, van. De ma még az Isten kegyelmének az esztendeje van, nem az ítéletnek a napja. Nem a haragnak a napja, vagy most a kegyelem esztendeje. És a Szentlélek nagyon sokszor, amikor betölt bennünket, akkor ez arra inspirál, hogy bátorító, építő, emelő beszédeket mondjuk. Még hogyha valakinek a hibájára kell rámutatni egy ilyen építő beszédben, de az nem csupán az, hogy ezt meg ezt rosszul csináltad, hanem így tudsz jól csinálni, így tudsz fölépülni. A Szentlélek az építő beszédeknek az Isten. És amikor Zakariás végre kinyitja a száját, akkor nem a keserűség jön be ki belőle, hanem az áldás, az építés, a magasztalás. Szóval visszatérünk most Máriához, tehát Mária itt azt mondja, hogy legyen nekem a te beszédet. És én azt gondolom, hogy hasonlóképpen történik valamennyiünkkel. Valahogy itt a Mária fogantatása, a feltöltenek fogantatása, itt történt meg, amikor azt mondja, legyen nekem a te beszédet szerint. Legyen nekem, legyen úgy, befogadom ezt a szót, befogadom ezt a proféciát, befogadom ezt az üzenetet. Azonosulok vele, megnyitom magamat, hogy jöjjön belém az Istennek a beszéde. És Istennek a beszéde az olyan különleges energia, különleges információval teli energia, olyan különös élete van, hogy amikor Isten azt mond a teremtésnél, legyen, nyüzsögjön a föld, pestüljenek a vizek, összeszedte magát az összes létező gén, meg kromoszóma, meg molekula, meg atom, meg a jó ég tudja mi minden, és nem tudott mit csinálni, mint összeállt állattá, állatsereggé, növényekké, holdá, csillagokká, mindenné, az a szó olyan hihetetlen gazdag energiával, információval és élettel teli, nem tud más történni, mint hogy megvalósul. És amikor Mária hallja az angyalnak ezt az üzenetét, hogy ez meg ez fog történni vele, akkor azt mondja Mária, legyen, 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 jöjjön be! És igazából ezzel fogadja be ő azt a isteni kromoszómát, amiből a felett az Úr Jézus. És hasonlóképpen történik ez velünk is. Nyilván nem ilyen értelemben, de genetikailag, meg biológiailag, Isten már lerendezte a dolgokat. Tehát már azt nem. Nem ismétli meg. Tehát ha valaki csak azt mondaná, hogy ő tehermesett a Szentlélektől, ne higgyétek el neki, biztos, hogy tőle van. Ez csak egyszer és megismételhetetlen. De a hit, a hitre jutás, Az Úr Jézusnak a befogadása az igazából így történik meg. Az Isten akaratának az elfogadása az így történik meg. Hallod az igét, olvasod, gondolkozol rajta, beszélgetésekbe vettünk részt, prédikációkat hallgatunk, konferenciákra megyünk, sokféle forrásból táplálkozunk, hogy imádkozunk is, és érezzük azt, hogy az Isten benne van ebben az egész légkörben. És kapsz egy gondolatot, hallasz egy mondatot, olvasod egy olyan mondatot, az üzenetet, amiről érzed, hogy ez itt és most nekem szól. Ez most válasz. Akkor mondd azt, mint Mária, legyen nekem a beszédet. Elfogadom. Elfogadom. Ki sem merem mondani, hogy mire gondolok, ki sem merem mondani, hogy mire kapcsolatban kaptam inspirációt. Nem mondom, mert kiröhögnek, de legyen nekem, legyen nekem. És amikor láthatóvá válik, akkor már lehet szólni róla, hogy ezt tette velem az, azt az ígéreteteket adta. Hadd mondjuk el egy dolgot csak, elég sok ilyen bizonyságunk van az életünkből, de amikor Pécelen voltam lelkész, az ottani függőség gyülekezetben 8 évig a gyülekezet tetőterében levő szolgáltalakásban laktunk. Na most ez egy nagyon dinamikus, pörgős gyülekezet. Ez azt jelenti, hogy a hét minden napján van valami program a gyülekezetben. Egyik próba a másik után, a harmadik után, ilyen csoport, olyan csoport, ilyen megbeszélés, olyan meg. Állandóan jönnek, mennek az emberek. Hétvégek, adnak meg aztán végképp. És volt olyan év, hogy 15 esküvőnk volt ott a gyülekezet hétvégében, 15 hétvége. Na most a hálószobánk az pontosan a dobszerkó fölött volt. És hát ugye volt egy elég jó dobosunk, meg egy pár dobos palánta. Na most hétfőn is verte valaki a dobot, kedden is, mert volt, aki csak vasárnap délután tudott ráérni, és akkor jött dobot verni, amikor mondjuk én éppen sziasztásom volt. És volt olyan, amikor esküvőre készültem, délután 3-kor szombatomat az esküvő, ott történt a szeretetrendiség a gyülekezet épületben, 2 napon előtte már sütés, főzés, zsírszag, lépcsőnkopogás, pártól nincs egy kilósó, pártól nincs ez, jó, a telefon, hát, állandóan zaklattak az emberek. Egy darabig nagyon bírtuk és nagyon szerettük. Élveztük, jó volt. Aztán egyszer csak azt éreztem, hogy Istenem, olyan jól lenne elmenni innen valahová, már nem szolgálati helyet cserélni, hanem kéne saját otthon. Akkor voltam 38 éves, és úgy hirtelen úgy rám szakadt ez az egész. Tehát évekig nem, egyáltalán nem zavart az egész történet, és hirtelen valahogy úgy 38-os születésnapunk környékén rám szakadt, hogy kéne saját otthon. És ugye ezért úgy imádkoztunk Gyöngyivel, a feleségemmel. Egyik alkalommal, amikor imádkoztam, és úgy ez volt előttem, akkor éreztem, hogy mint hogy előttem állna az Isten, és most kimondhatom a szívemnek a vágyát, de valahogy ezt belül éreztem, hogy most egy súlya van. Ez nem olyan, hogy most hát elmondom, mert mindig jutottam, hogy nem is elfelejtse, hanem most van az, amikor kérek és kapok. Ez ilyen különleges pillanatok, nem sokszor van az élet, vagy volt az életemben, de egy párszor volt. És így éreztem, hogy na most, és tudtam, hogy ez most felelősség is. Mondtam, Uram, azt kérem, hogy a 40. születésnapomat a saját házamba tölthessem. Ez elég messze volt, még 2 év volt. 45 születésnapon a saját házamba töltessem. És megragadt a lelkemben ez az egész. Az érzés, az a klíma, amiben ezt úgy kimondtam és kértem. A történet rövidre zárva, októberben a születésnapon, 62-ben születtem, tehát 2002. októberig szólt a határidő, júniusban beköltöttünk a sajátba. De amikor én ezt kértem, semmi pénzünk nem volt, semmi tartalék pénzünk nem volt, semmi nem az égvilágon. Az egyház fizetett egy életbiztosítást, annyi volt megtakarítás, egyébként az egyébként. Ez nem volt az egyébként, hogy majd ha megöregszünk, akkor majd nyugdíjat kiegészítünk. De hát egyébként semmi. Budapest mellett 2 nagyon magas az ára, tehát az összes körülmény az abszolút lehetetlen. De onnantól kezdve elkezdtek az események történni. És megnéztünk egy házat, majdnem megvettük, hitelre, lecsúsztunk róla. Megnéztünk egy másikat, lecsúsztunk róla. Egyiket lefoglalóztuk, visszaadták a foglalót, mert lecsúsztunk róla. De tudjátok, hogy összesöpörsz valahonnan 1 millió forintot kölcsönből, hogy majd, mert akarom, de nem akar összejönni. És akkor egyszer csak ting, Isten így hozta a lehetőségeket. A gyülekezettől 300 méterre egy dombon, egy félkész,